és felolvasom a Lukács evangéliuma harmadik részéből Isten igéjét. Lukács 3.15-ben így hangzik Isten igéje. Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívükben mind azt fontolgatták, vajon nem János-e a Krisztus? János így válaszolt mindenkinek. Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket, kezében szórólapát lesz, és megtisztítja a szérűjét. Csűrbe hordja a gabonáját, a tejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Ugye Pilinszkinek ez az írása azzal kezdődik, hogy az advent a várakozás megszentelése. És ez volt az a mondat, amire fölkaptam a fejem, és aztán mindarra, ami majd az írásban ott tovább áll, mert hogy azt érzem, hogy ebben az ismétlődő várakozó ciklusban, ami az advent, tehát jelen tényleg van valami, ami ha odafigyelünk rá, akkor szent és bennünket is valamilyen módon megszentel. Éppen ezért, mert valahogy ez lekötötte a gondolataimat, tűnt fel, hogy a mára kijelölt igehirdetési szakaszunk így kezdődik, hogy mivel a nép reménykedve várakozott, és szívükben mind azt fontolgatták, hogy vajon nem János-e a Krisztus. Hát mi lehetne annál szebb és szentebb, mint a messiásra várni? Azt gondolom, hogy ez is egyfajta szent várakozás lehetett a nép körében, és ugyanakkor egészen természetes módon vegyült más emberi váradalmakkal is. Keveredett egy nép nemzeti öntudata a vallási meggyőződésével. És szent várakozás ez, mert végső soron Isten ígéretén, Isten kijelentésén alapult, amelyik a prófétákon keresztül évszázadok óta azt hordozta, hogy születni fog valaki, születni fog nyilván egy férfi, aki Izraelnek a megváltója lett. És mégis milyen érdekes módon, mint ahogy minden várakozásunkba keveredik sok minden, ebbe is keveredett bosszúvágy, mert akkor ugye végre lerázhatjuk magunkról a római uralmat, és eltakarodnak a földünkről a rómaiak, hamis nemzeti öntudat, illetve felsőbségi érzéssel kevert hamis nemzeti öntudat. Ez se olyan távoli, hogy ne ismernénk talán. Milyen érdekes, hogy ezeket milyen könnyen felismerjük másokban, és milyen könnyen nem tudjuk felismerni saját magunkban. Csak ilyen nagyon megrázó események képesek arra, hogy ha akarjuk, akkor erre nézve magunkban világosságot nyerjünk. Ez a nép várt. És volt ebben valami szent várakozás. És ehhez képest rendkívül kinyózanító keresztelő János magatartása. Sőt, az is itt írja itt az ige, hogy reménykedve várakoztak. És minden okuk megvolt erre a reménységre, hiszen keresztelő János egy olyan mintát mutatott nekik, amit ők a maguk, most így mondom, a tradíciójából pontosan kellett, hogy ismerjenek. Egy proféta jön a pusztából, és hirdeti a pusztában Isten igényét. Hát ki az, akinek nem jut eszébe Mózes? Vagy Illés? Vagy akár Ámos? És számos más proféta. Tulajdonképpen nagyon érthető, hogy amit Jézus mond keresztelő Jánosról, hogy a legnagyobb proféta. Egy Izraelben élő profétai tradíció megtestesülése. És ráadásul Izrael történetéből tudjuk, hogy nagyon régóta elhallgatott ez a hatalommal szemben kritikus profétai hang, amit keresztelő János megszólaltat a fellépésével. Minden kommentár, amit olvastam erről az ige szakaszról, megjegyzi, hogy ez, hogy kimentek Keresztelő Jánoshoz a pusztába, ez egyfajta exódus is volt, ami megint csak beleillik a zsidó tradícióba, kivonulás, hiszen minden páska ünnepen az egykori történelmi exódusra emlékeztek, és mindig, és az egyetlen zsidó tradícióban szintén ott van a maradék, a választott, a kisebbség, a megtartandó kisebbség képe, tehát kimenni Keresztelő Jánoshoz és megkeresztelkedni a Jordánban, ez egyfajta exódus, kivonulás volt, hogy ehhez a választott, megmaradó kisebbséghez tartozzunk. És János nem csak a hatalomnak mondja el a magáit, most hadd mondjam ilyen nagyon népszerűen, tehát ezután a szakasz után van az, hogy meginti Herodest, hogy hát nem szabad neked a testvéred feleségével együtt élni, akit egyébként megöltetek, ez úgy nincs ott, de a történelmből tudjuk. Tehát nem csak a hatalomnak mondja meg ilyen keresetlenül a maga, nem a maga igazát, hanem az Isten kijelentésének az igazságát, hanem megmondja mindenkinek. Megmondja a katonáknak, hogy ne erőszakoskodjanak, megmondja a vámszedőknek, hogy ne dolgozzanak zsebre, nem így mondja, de mégiscsak ezt mondja, és megmondja a közembernek is. Hát én azt gondolom, hogy az a fajta hang, amelyik Isten kijelentés megmeri mondani a többi, mindenkinek az igazságát, az egyrészt vonz, rémít, de mindenképpen egyfajta tiszteletet ébreszt az emberekben. Ehhez járul Keresztelő János külseje. Én mindig azt gondoltam, hogy Keresztelő János ez exaltált külsejű vadember volt. Ameddig nem tudtam azt, hogy teveszőn ruha, amit ő visel, az akkor egyik legelőkelőbb szövete. Szóval az nem volt mindenkinek teveszőn ruhája. Meg sáskát, meg erdei mézet evett, de kérem, azok a sáskák nem ilyen icurka-picurka kis sáskácskák voltak, hanem azok méretes, kalóriadús, fehérjedús sáskák, nyilván megsütötte, tehát nem hogy elcsípte, levette, lerágta a fejét és megette. Szóval kérem szépen, ő szénhidrátban és fehérjében gazdag étrenden táplálkozott, egyáltalán nem valószínű, hogy egy zilált külsejű proféta lett volna, hanem egy olyan ember, aki a külsejében is valamilyen fajta méltóságot hordozott. Annak az üzenetnek megfelelő méltóságot, amit képviselt. Ezt szerintem külön kéne tanítani a teológiákon. Gyakorlati teológiai tantárgyból a külső és a belső harmóniáját. Annyira érthető, hogy az emberek azt mondják, hogy nem te vagy. Hát megtestesíted mindazt, amit mi ismerünk, ami a mi legnemesebb tradíciónkhoz és hagyományunkhoz emlékeztet bennünket. Na, ekkor jön Keresztelő János megdöbbentő válasza, és azt mondja, hogy hát nem csak simán azt mondja, hogy nem én vagyok, hanem azt mondja, hogy a sarulya szíját nem vagyok méltó megoldani. Na most ezt a képet ismerjük, saruba, akinek volt sarulya, a saruba járt, és hát egyáltalán nem betonúton jártak, tehát egy normális úton közlekedő ember lába a pora legkevesebb, az állati ürüléktől kedve minden szennyezett volt, és a rabszolgák feladata volt, hogyha bement egy házba valaki, akkor leoldja a saruját és megmossa a lábát, sőt, vannak kommentárok, amik azt mondják, hogy ez zsidó rabszolgás nem is végezhette, tehát pogány rabszolgának kellett végezni. Értjük, ez a legalantasabb munka. Ebben a képbe belegondolunk, ha abban a szokásrendszerben, amiben nem megyünk egy házba, és ott leveszik a sarunkat, és megmossák a lábunkat, nem nézzünk bele annak a rabszolgának az arcába, aki ezt végzi. Nincs kontaktus azzal, aki ezt végzi. És Keresztelő János, ez az ember, aki a kora legnagyobbja, mert a kora legnagyobbja, azt mondja, hogy arra se vagyok méltó, hogy ezt a ezt a személytelen rabszolgamunkát elvégezzem, ahhoz képest, aki utánam jön. És talán soha ennyire nem ragyogott fel nekem, keresztelő Jánosnak ez a alázatnak is nevezhetjük, de ez a nagyon, nagyon jól megfogalmazott küldetés tudata, hogy nekem nem kábít el az, hogy Jeruzsálem vezetői kijönnek hozzám, hogy széles néptömegekre tudok hatással lenni, hogy a főemberektől a közemberekig mindenki kíváncsi arra, hogy mi az Istentől jövő üzenetem. Mert nekem egyetlen feladatom van, rámutatni a Messiásra. És ha ezt a feladatomat teljesítettem, akkor teljesítettem az élet feladatomat. Igen, és persze előkészítem a Messiás útját, hirdetem Izraelnek a megtérést, de ha ezt eltéveztem, eltéveztem a célt. És innen érthető, hogy a börtönből is üzen Jézusnak, hogy te vagy az. Oké, hogy én itt vagyok Herodes börtönében, igaz, hogy Herodiás áskálódik, nyilván nem tudja, hogy igaz, hogy esetleg pár hónap múlva a fejemet veszik. Ez mind mellékes ahhoz képest, hogy te vagy az. És majd érteni fogjuk, hogy miért is nagyon logikus keresztelő Jánosnak ez a kérdése. Keresztelő János lát, jól lát, és ugyanakkor ő sem tud máson tájékozódni, mint amin mi. Az eddig megszokott toposzain. Mert milyen Messiást vár? Hát, aki úgy odacsap. Egy erős embert vár. Aki tüzet hoz, azt mondja, hogy én vízzel keresztellek, ő tüzzel fog, megtisztítja a szélőjét, szétválasztja. Valakit vár, aki egy harcos Messiás. Nem feltétlenül a régi képekkel írja le ezt, de mégis valamilyen módon a régi toposzok mozognak benne. Egy olyan Messiást vár, aki megtisztulást és megvilágosodást hoz Izraelnek. És ehhez képest megjelenik Jézus, és azt mondja, hogy boldogok a lélekben szegények, mert ővék az Isten országa. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akiknek, ezt mondtam majd, boldogok a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Én nem csodálkozom keresztelő Jánoson, hogy azt mondja, mi ez? Én nem ezt vártam. Mindig azt gondolom, hogy az külön kegyelem, hogy keresztelő János nem éri meg a keresztre feszítést. Mert ezen aztán már végképp nem tudott volna a maga világképében eltájékozódni. A nagy bejelentő, akinek ez volt az élete feladata, erre született. Már Zakariásnak, az apjának ezt mondta az angyal, hogy ez lesz a fiat küldetése. Nem értette, mert nem érthette a bejelentetnek az útját. Mert Isten nagyon gyakran fölülírja az elképzeléseinket. És ha valamit keresztelő Jánostól megtanulhatunk, akkor például ezt. Azt hiszem, többünknek kedvenc igéje az, hogy ime újat cselekszem, most készül, ahogy nem tudjátok, még az adventnek az egyik igéje ez, az Ézsaiás profétából. És amikor mi ezt olvassuk, hát van elképzelésünk arról, hogy Isten mit készít, hogy készít, mi lesz most, de mi se tudunk másképp, csak a saját megszokott toposzainkon keresztül gondolkodni. És én azt gondolom, hogy nem csak keresztelő Jánossal tette meg azt Isten, hogy áthúzta a toposzait. És valami olyan módon cselekedett, ami az ő világképében nem is nagyon férhetett bele. A Biblia ezt nem tudom, hogy hol mondtam ezt el, ha itt közöttetek és ismétlem magam, akkor elnézést kérek, tele van nagy várakozókkal. Mintha Istennek külön keftelése lenne abban, hogy az embereket várakoztatja. Itt mondtam el? Ábrahámot 25 évig várakoztatja Izsákra. Amikor én sokszor belenéztem ebbe a bibliai történetbe, és az volt az, hogy minek? Ez már 90 évesen is csoda lett volna. Ha most komolyan veszük ezeket a bibliai kronológákat, már bocsánat, már 80 is. Szóval, hogy minek? Ábrahám már a szívemén valószínűleg is mondott erről a történetről, és teljesen értem, ahogy ott könyörög Istenél, hogy bárha Izmael élne előtt egy jó pótmegoldás volt, emberi megoldás volt, az én megoldásom volt, az én sémám volt, legalizáld már. Hát, mire várunk? Aztán 90-100 évesen megszületik Izsák. És eközben Ábrahám Isten barátjává érik. Isten áthúzza az emberi sémát, meg a hit atyává érik. Azóta is folyamatosan Ábrahámra hivatkozunk. Ez az emberem végbe ment valami, amihez a várakozás 25 éve kellett. A másik nagy példám erre Dávid, akit Isten úgy azt mondják, a bibliatudósok, hogy úgy 16 év körül lehetett, amikor felkenik királynak. Sámuel titokba. De hát azért akármennyire is titokba, Dávid tudta, hogy ő a felkent király. Egészen a Szentírás tudósítása szerint egészen váratlanul és csodás módon oda kerül a trón közelébe. Majdnem, sőt, Saulnak a veje lesz. És 20-tól 30-ig azt lehet mondani, hogy a legszebb fiatal férfi éveit bújdosással tölti, mint egy gerilla hadsereg vezetője. Állandóan életveszélyben van. A végül elmenekül az ellenséghez, és őrültnek teteti magát, mert annyira értem, hogy nem bírja tovább ezt a történetet. Ákishoz menekül. Amikor Saul meghal, nem minden törzs, de néhány törzs, így ma azt mondják, csuklóból királlyá kené. Mert ez az ember a várakozás 10 éve alatt olyan ismertségre és hatalomra tesz szert, tiszteletre tesz szert, amitől jó néhány embernek evidens, hogy ja, ő a következő király. A legnagyobb várakozó, akiről filmet is néztünk, Noé. Nehéz elvonatkoztatni attól a filmtől, amit néztünk, de Russell Crowe személyétől, de mégiscsak az özönvíz arról beszél, hogy Noé ott hagyja az általa ismert világot, egy évig várakozik, eközben mindenféle galambokat enged ki, hogy valami talpalatnyi föld, valami kis zöld, valami kis élhető. Hadd kapjak már. És egy tökéletesen megváltozott számára ismeretlen világba találja magát. Isten újat cselekszik, de nem a mi terveink szerint. Isten újat cselekszik, de ebben nagyon gyakran áthúzza a tőlünk elvártat, vagy az általunk megszokottat. És Keresztelő János története hadd tegye föl számunkra azt a kérdést, hogy miközben az advent, a várakozás megszentelése, vagy megszentelheti-e Isten úgy a mi várakozásainkat, hogy nem fogunk összeroskadni akkor, hogyha nem a mi tervünk és gondolataink szerint fogja az ígéreteit beteljesíteni, az imádságainkat meghallgatni, vagy az életünket valamilyen módon átformálni. Ehhez kívánok mindegyikünknek sok erőt és bátorságot. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy olyan Isten vagy, aki beleszólsz, vagy belelépsz a világunkba, nem csak úgy általában a világ életébe, hanem a személyes életünkbe is. És látod, hogy nekünk milyen kis sablonjaink vannak arra, hogy mit és hogyan cselekedjél, és ez nem is baj, Uram, mert nem is tudnánk a sablonjaink nélkül élni. De hadd mondjuk a prófétával együtt, hogy bárcsak megszakítanád az egeket, és leszállnál, és cselekednél olyat, amit nem vártunk. Tudod, hogy mennyire a múltunkhoz kötött emberek vagyunk, de hagyj legyünk nyitottak arra az újra is, ami, és aki te vagy, és ahogy cselekedni akarsz a mi életünkben, a családjaink életében, a népünk életében, és ebben a világnak az életében is. Amen.